Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk úrunkat, Istenünket, 66. Zsoltárunkat keressük meg és énekeljük el, első, második és utolsó 10. versszakával. A 10. versszakot úgy énekeljük, hogy megismételjük majd a szövegét a Zsoltárnak a zenei gondolatra. Meg. 475. dicséretünket énekeljük el, mindhárom versszakával, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Így kezdődik ez a dicséret.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Testvérem, Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét hallgathatjuk majd a mai napon. Írva található már Szent Leckében is, Jób könyvében, a 42. részben, a 7. verssel kezdődő szakaszt olvasom. Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz Jóbhoz, és mutassátok be élő áldozatként magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítelek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz, a suahi Bildád, a naamai Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele házában. Részvétel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, amint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Az első leányát Jemimánnak, a másodikat Keciának, a harmadikat pedig Keren Hapúknak nevezte el. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget fiú testvéreikkel együtt. Azután Jób még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással hajtjuk meg fejünket mai vasárnapi Isten tiszteletünkön, mert tudjuk, hogy Te győztes Úr vagy. Tudjuk, hogy Te élsz és uralkodsz. Tudjuk, hogy legyőzted a halált, elvetted szívünknek minden félelmét, és tudjuk, hogy vigasztaló Isten vagy. Hálaadással köszönjük meg neked azt is, hogy te emberi életeket kezedbe veszed. Megköszönjük neked azt is, Urunk, hogyha a kórházi ágyról felemelsz, a gyógyítasz. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért. Imádkozunk hozzád nyitott szívért, a veled való közösségért. Add, hogy ez ne csak futó érintés legyen, hanem meggyökeresedett életté válhasson. Jöjj, Szentlélek, Úristen, ezen a mai napon, ezen a füllesztő, alkalmakkal teli a vasárnapon, és mutasd magadat, szent lelkeddel végkörül bennünket, hogy a te utadon járjunk, benned munkálkodhassunk. Szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. A 231. énekünket keressük meg. 231. énekünket, a 30. Zsoltár dallamára énekeljük. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom ma hirdetni. Írva található a felolvasott Szentleckében, Jób könyvében, a 42. részben. A következő válogatott verseket olvasom. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék, értetek. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor őseink egy-egy vasárnapot elneveztek a húsvét utáni vasárnapok közül, akkor egyben megadták annak az alkalomnak a felütését, megadták annak az alkalomnak a témáját is, és bár én magam nem mindig volt olyan időszak, itt a mi gyülekezetünkben is, amikor ezt a tematikus rendet követtem és követem, most mégis visszafordulnék az Óegyház megállapításához, kéréséhez a felolvasott ige alapján. Mint ahogyan múlt héten a felszólítás az volt a vasárnapunkra vonatkozólag, hogy énekeljetek, és ennek az éneklésnek az egyik központja az lehetett, hogy gyülekezetünk kórusa is részt vett egyházmegyénk kórus találkozóján. A mai alkalomnak a fő üzenete, mondani valója, felszólítása, hogy kérjetek. A húsvét utáni időszakban az egyik legfontosabb rész, kérjetek. Evangélikus lelkipásztor barátom, Csobánka Pomás Szentendre, a Dunakanyar evangélikus lelkipásztora, egy következő beszélgetésre emlékszik vissza, Horváthegyi Olivér gondolatát idézem most. Egyszer egy ortodox pappal beszélgettem. Ő próbára akar tenni, és azt tudakolta tőlem, hogy szerintem mitől lesz valakiből jó teológus. Isten arra indítja, hogy hittudományt, teológiát tanuljon, ő pedig lelkiismeretesen képzi magát, és sikeresen levizsgázik. Kíséreltem meg választ adni. De láttam az arcán, hogy valamit várna még. Ezért így folytattam. Majd lelkész lesz belőle, a tanultakat megvalósítja a gyakorlatban, a tapasztalatát már beépíti saját teológiai rendszerébe. Ez is kevés volt, ezért hozzátettem, a püspök megáldja, a gyülekezet tagjai tisztelik és megbecsülik. Ez volt az utolsó kártyám, kifogytam az ötletekből. Ő pedig azt mondta, hogy az ortodox tanítás szerint teológus az, aki imádkozik. Kérjetek, szól ennek a mai napnak a felszólítása. Mondhatnánk úgy is, hogy imádkozzatok. Mondhatnám úgy is, ahogyan énekeltük, kérjetek és adatik nektek. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Amikor az imádságról beszélünk, és az imádságról gondolkodunk, akkor alapvetően, hogyha szétnézünk szűkebb vagy tágabb környezetünkbe, nagy általánosságban kétféle tapasztalatunk lehet. Az egyik tapasztalatunk az, hogy az imádság szinte magától értetődő dolog. Hogyha valaki beteg lesz, szükséget szenved, akkor kérő imádságot fogalmaz meg, elmondja, hogy Uram, kérlek, add meg nekem. Ha pedig valami nagy öröm ér, akkor hálát ad érte. Ezt tapasztaltam meg én magam is személyesen az elmúlt napokban, az elmúlt héten, az elmúlt órákban. Tapasztaltam az imádságnak a szépségét, egyszerűségét és őszintességét. Tudjátok, van úgy, hogy azt gondolja az ember, hogy parancsszóra kell imádkozni, és van úgy, hogy ez teljesen őszinte. Olyan szép volt, bocsássátok meg, hogy tele vagyok érzelemmel, majd a legesleg végén ezt szeretném elmondani, hogy ez szép volt, ahogy a gyülekezeti tagjaink, gyermekeink, rokonaink, barátaink, ismerőseink és ismeretlenek azt mondták, hogy imádkoznak most értünk. A keresztény ember életében tehát van egyfajta gyakorlottsága annak, hogyha valami rossz vagy valami jó történik vele, akkor ezt megfogalmazza. A másik ember pedig, és találkozunk ilyenekkel is, akik azt mondják, nem tudok imádkozni. Pedig jó lenne, hogyha néha ki tudnám mondani a gondolataimat, elmondanám a szavaimat, talán megkönnyebbülnék tőle, de nincs ötletem, hogy hogyan fogjak hozzá. Hogy szólítsam? Mit mondjak? Tudjátok, kedves testvérek, ez a két véglet, amit most említettem, egyfajta begyökerezettségen alapul. Az egyiknek a magabiztosságát a múlt adja. Milyen szép, én magam is így emlékszem vissza arra, hogy a nagymamám hogyan tanított engem imádkozni. Hogyan bújt oda hozzám, vagy hadd kérte, hogy bújjak oda mellé, a legmelegebb időszakban, és azt mondta nekem, hogy hadd legyek én az ő kis kályhája. Egy ilyen jó forró füllet nyáron, nem tudom mennyire örült neki, de mindig ezt kérte, hadd legyek az én kis kályhája. És mielőtt lefeküdtünk volna, összekulcsolta a kezünket, és megtanított a gyermeki imádságokra. És persze utána arra is bátorított édesanyám, édesapám, hogy az én gondolataimat mindehhez hozzáfűzhetem. Elmondhatom kérésemet, elmondhatom fájdalmamat, elmondhatom örömömet neki. De általában ez az imádság, amikor összekulcsoljuk a kezünket, és egyfajta gyakorlottsággá válik, bizony sokszor a nap végére, az estére koncentrálódik. Mint hogyha a napnak az összegzése lenne. Mint hogyha a napközben nem volna okom Istenre gondolni, nem volna vele beszélgetni. El tudjátok képzelni azt, amikor valaki egy filmet mesél a másiknak. Mennyire mennyire sok esetlegesség van benne, amikor leperegnek az események egymás után, és valaki próbálja mondani, és azt mondja, hogy tudom, hogy nem érted, mert bonyolultak a szálak, de megpróbálom röviden összefoglalni neked. Én hálás vagyok az esti imádságokért, de az esti imádságok valahogyan mégiscsak így történnek, így zajlanak. Elmondom Istennek, hogy mi történt velem. Mint hogyha megpróbálnám neki összefoglalni, hogy mi az, amit rám adott, mi az, amit hordoznom kellett. Uram, ugye érted, hogy ez történt velem? Ő pedig csöndesen hallgatja, látja és érti. Tudom, láttalak téged. És amikor kifogyunk a gondolatokból, hogy akkor most már hogyan összegezzük egy napnak az esemény sorát, akkor azt mondjuk, hogy ámen. Befejezzük. Aztán a másik imádság, amikor az ember bizony összeszorult szívvel és összeszorult lélekkel van, ez a fohász. Egy vagy két szó a betegségben, a gyászban, az elesettségben. Istenem segíts! Uram Jézus, könyörülj rajtam! Kérlek, gyógyíts meg! Adj vígot! Mutass utat! De ha rákérdezünk ezeknek az imádságoknak, rövid fohászoknak a tartalmára, akkor sokszor azt látjuk, hogy mégis ott van az emberen belül az a hatalmas vágy és belső feszültség, hogy mégsem tud imádkozni. És a feleleteket is tudjuk, nem tanított meg rá senki, nem tudom, hogy hogyan öntsem formába a gondolataimat, nem tudom, hogy ezt elmondhatom-e más előtt, megbízhatok-e a másikban. A tanult imádságokat sokan idegennek érzik. Nincs benne az ember. Kifejezheti azt, ami vagyok. Kedves testvérek, a mai napnak ez a témája tehát, kérjetek. Ez a témája azoknak, akik gyermekkoruk óta tanultak, és rendszeresen imádkoznak, és ez a témája azoknak, akik félnek, akik nem merik megszólítani az atyát, akik bizonytalankodnak, jól mondják le, amit mondanak. Egy alkalommal azt olvassuk az evangéliumban, Lukács evangéliumában, hogy egy tanítvány látja Jézust imádkozni, és azt mondja, Uram, taníts minket imádkozni. Taníts meg, hogy megszólítsalak téged. Taníts meg. És olyan furcsa ez a kérése ennek a léleknek, ennek a tanítványnak, hogy Jézushoz megy oda, taníts minket imádkozni, hiszen a Biblia, főleg ebben az értelemben az ószövetségi ember, az ismeri a nagy imádságokat. Ismeri a nagy könyörgéseket. Ismeri a hálaadó énekét, mondjuk a vörös tengeren való átkelés utáni helyzetnek. Erről hallottunk nem is olyan régen, amikor a Jelenések könyvét olvastuk, ez a Mózes éneke. Az ószövetségi ember ismeri a zsoltárokat. Imádkozza is őket. Hogy? Ebben a helyzetben azt mondja, Uram, taníts imádkozni. Valamit megsejt abból a titokból, megsejt abból az alapállásból, amit az ortodox teológus így mondott, teológusnak lenni, hadd mondjuk mi protestánsként így, az egyetemes papság elve alapján Krisztus követőnek lenni, azt jelenti, imádkozom. Jobb könyvében különös szerepe van, és különös helye van az imádságnak. Jobb az Ószövetség nagy szenvedője, akinek minden földi értéke oda lesz. Jób az, akinek meg kell tapasztalnia, milyen egyedül élni, milyen magányosnak lenni. Jób az, akinek meg kell tapasztalnia azt, hogy nem számíthat a barátaira. Hiszen a felolvasott igében azt olvasok Isten szájából, hogy megdorgálja Jób három barátját, és azt mondja, családról szóltatok. Nem mondtatok igazat. Nem segítettetek a bajban lévőnek. Nem emeltétek fel Jóbot, az én szolgámat, a szenvedőt, a betegségben lévőt, a gyászolót, hiszen elveszíti Jób minden gyermekét, vagyonát. Rossz barátok voltatok. És akkor Isten azt mondja, hogy menjetek el Jóbhoz. Talán az egyik legnehezebb dolog egy ilyen szituációban, terhekkel együtt odaállni a másik elé. Menjetek el Jóbhoz, és ő majd imádkozik értetek. Könyörög értetek. Isten elé viszi a ti gyengeségeteket, Isten elé viszi a ti hibáitokat, Isten elé viszi a ti bűneiteket, Isten elé viszi a ti fecsegéseteket. Menjetek el hozzá, mert bajban vagytok. És amikor bajban van az ember, nem csak betegségben van az ember, amikor egzisztenciálisan létében van bajba, akkor Isten azt mondja, hogy imádkozzék érte valaki. Oda sokszor mindent megtennénk azért, hogy valakinek az élete rendeződjék. Nem kímélünk érte pénzt, vagyont, időt. És mégis olyan kicsinyesen kevésnek tűnik, és elhanyagolhatóvá válik sok ember életében az, hogy imádkozzék. De amikor ráébredsz, hogy milyen parányi vagy, és hogy milyen szánalmas a téged körülvevő világ, akkor csak megoldást vársz. Istennél van a megoldás. Isten az, aki segíteni tud. Isten az, aki meg tud szabadítani a gondtól, a problémától, és Isten az, aki meg tud vigasztalni, meg tud gyógyítani. Ennek pedig egyetlen egy feltétele van csupán. Kérni. Olyan furcsa, amikor Jézus megy, és a sokasság követi őt, embereket szólít meg. Megszólítja a vakot, megszólítja a bénát, és akkor megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e, hogy történjék veled valami? Akarod-e, hogy az élet igéje áthatoljon a te veséden, szíveden, bensődön? És akkor az ember sokszor kifogásokat mond. Ott a Betesda partján egy beteg ember, akinek 38 éve beteg. Akkor azt mondja Jézusnak, hogy nincs emberem, hogy meggyógyuljon. Hát Jézus azt mondja, nem ezt kérdezem. Van-e embered, vagy nincsen? Akarod-e? Akarod-e, hogy az Isten igéje átmenjen rajtad, és nem átszalad rajtad, hanem az Isten igéje átformálja a te életed, megújítson, megváltson. Akarod-e, hogy az újjáteremtés csodája tiéd legyen? Kérjétek, és megadatik nektek. Jakab apostol levelében azt olvassuk, a levele végén, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett és elbocsánatot nyer, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Igen. A kérjetek, és meggyógyultok állapotnak, ez az egyik alapfeltétele. Az őszinte szív beismeri a saját állapotát, és meglátja koldus voltát. Augustinus, Ágoston az egyház atya megtérése előtt a következőt látta, egy koldust bántanak, vernek az utcán. És ő, aki akkor nagyon távol volt még az Istentől, sok mindent kipróbált, egyszerűen csak ráébredt arra, hogy ő is lehetne ez a koldus. Ő is lehetne az, aki az utcán fekszik, akinek semmilyen nincsen. Ő is lehetne az, aki a Szentírásnak a szavával így kiált, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Mert tudhatjuk Jézus példázatából, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomban jöjj, mégis bizalommal kérem, jöjj, segíts. Kedves testvérek, kérjetek. Kérjétek így az Istent, jöjjön és segítsen. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondjuk ki bátran, Dáviddal együtt, tudom, hogy hűtlen voltam. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, jogos a te ítéleted. És aki így imádkozik, az őszintén remélheti, hogy Isten Jézus Krisztusért neki megbocsát, eltörli minden bűnét, és megteremti a tiszta szívet. Ezért imádkozzatok. És persze azt is elmondja az ige, hogy imádkoznunk kell barátainkért, imádkoznunk kell ellenfeleinkért, imádkoznunk kell ellenségeinkért, egy szóval imádkozzatok egymásért. Ha valaki esetleg a mai napra való új szövetségi igét elolvasta, és az ahhoz fűződő magyarázatot, szoktam hivatkozni egy vasárnap reggelenként Steinbach püspök úr magyarázatára, rövid, velős magyarázatai vannak. Azt mondja a püspök úr, hogy a keresztény ember és a keresztény egyháznak különös küldetése az, hogy nem önmagáért él, hanem egymásért. Hogy nem önmagában zárt pusztán egy közösség. Nem pusztán arról van szó, hogy itt jól érezzük magunkat, bár egy picit füllett most az idő, csobánkán az imaházunkban. Nem pusztán arról van szó, hogy valaki aránkarol és segít nekünk itt ebben a gyülekezetben, hanem a keresztény embernek a felelőssége, imádságos küldetése azért van, hogy imádkozzon a másik emberért. Milyen szép és egyben megható, hogy Isten azt a parancsot adja Jóbnak, hogy imádkozzon a rossz barátokért. És utána pedig azt olvastuk, hogy miután imádkozott Jób a barátaiért, rendeződött a saját élete. Furcsa Isten ajándéka. Nem csak a barátai élete rendeződött, hanem az ő személyes meggyőződése és élete is. Pál apostol így tanít bennünket, tartsatok könyörgéseket, imádságokat minden emberért, királyokért és minden fejjel valóért. Azonban, kedves testvérek, amikor a másikért imádkozunk, ez egy belső kérdést is felveszt nekünk. Vajon tényleg családtagjainknak tekintjük azokat, akikért könyörgünk? Hozzánk tartozónak gondoljuk-e őket? Az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk-e? Az ő gondjuk a mi gondunk-e? Az ő örömük a mi örömünk-e? Vagy azt mondjuk, hogy jó, elmondtam. Csak úgy imádkozhatunk őszintén a másikért, ha az ő gondjaikat, sorsukat egészen a magunkévá tesszük. És ebben is Jézus ad nekünk példát, mert amikor a barátja sírjánál imádkozott, akkor azt látjuk szinte, ami a kereszten elhangzik, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És végül, testvéreim, amikor azt halljuk, hogy imádkozzatok, azt halljuk, hogy könyörögjetek, akkor azt látjuk, kedves testvérek, hogy van hatása az igaz ember buzgó könyörgésének. Mert az imádságnak, a kérésnek van egy utolsó feltétele, az, hogy alázatosan ugyan, de mégis meghallgattatásunk biztos reményében fogjunk a könyörgéshez. Mert az elesett ember imádsága akkor lesz igaz, ha valósággal várja, tudja, reményli, hogy annak megvalósulása nem lehetetlen. Imádságainkban mindig komolyan érezzük, hogy rá vagyunk szorulva arra, amit kérünk. Sőt, a vágy is bennünk van, hogy elnyerhetjük mindazt. Mert tudjuk, hogy a világ ura, aki megteremtette az embert, ő gondoskodik róla. Kálvin János így fogalmaz erről. Látszólag ugyan ellenkezik, ha Isten jogos bosszúállásának tudatával összekötjük az ő kegyelmében való bizakodást, a bűnbánat és a hit elválaszthatatlan kötelékkel összefűzött társai egymásnak, amelyek közül az egyik rémít, a másik pedig vigasztal bennünket. Éppen ezért Calvin szavaiban élve, az imádság a legfőbb áldozat, amelyet Isten kíván, és amelyet Isten meghallgat. Ezért érdemes imádkoznunk, ezért érdemes kérnünk. Amen. Fennállva feleljük az elhangzott igére. Énekünk pedig a 480. dicséretünk lesz. Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya, mindenható! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy bátorítasz és buzdítasz bennünket az imádságra, hozzád való odafordulásra. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem mellékes kérdése a mi életünknek, hanem át kell, hogy járja mindennapjainkat. Nem piciny befejezése egy-egy napnak, rutinos része az életünknek, hanem imádság, amelyben megszólíthatunk téged percről percre, szükséghelyzetben, hálaadásban, dicsérve és magasztalva téged. Kérünk, Urunk, hogy imádságainkban ott legyen a bűnbánat, és ott legyen a másokért való közösségvállalás. Nem csak megemlítve az ő terhüket, gondjukat, hanem magunkévá téve, mint ahogyan te is magadra vetted ennek a világnak minden bűnét, hogy megválts bennünket. És köszönjük, hogy te meghallgatod a mi könyörgésünket. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, te mai nap szolgálatáért, a délutáni alkalomért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért. Könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Jelenj meg az ő életükben valósággal, légy oltalmuk, erősségük, biztos pontjuk Jézus Krisztus által, aki legyőzte a halált. Imádkozunk hozzád, Urunk, a segítőkész testvérekért, gyülekezeti tagjainkért, ismeretlenekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden keresztény felekezetért, hogy téged követhessünk, és téged mondhassunk, mint nem csak gyógyszert, hanem mint valódi megoldást, ami gondjainkra, bajainkra, ennek az egész világnak. Jézusért kérünk, hallgass meg kívánságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni mindannyiótoknak az elmúlt heti segítséget, imádságot, munkát, köszönöm a sok-sok előkészületet a mai délutánnal kapcsolatban is. Szeretettel hirdetem, hogy ma 15 órától presbiter továbbképző alkalom lesz itt Csobánkán. Köszönjük és kérjük testvéreink süteményes adományát. Ma este 6 órakor a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában a budapesti vonósok hangversenye lesz, melyet hívnak bennünket. Hirdetem testvéreimnek, hogy gyülekezetünk rajzpályázata a jövő héten lezárul, 28-án lezárul, az elkészített rajzokat köszönettel és szeretettel fogadjuk addig. Hirdetem nyári gyermektáborainkat, július 7-e és 12-e között Móron lesz gyermektáborunk, ennek költsége egy gyermek esetén 25 000 forint, és majd a gyermekenként további kedvezményt tudunk biztosítani. Hirdetem, hogy napközis táborunk pedig augusztus 21-e és 23-a között lesz majd Komázon. Fájdalomban hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. május 19-én elhunyt Bihari Mihály testvérünk. Temetése 2014. május 22-én volt a csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, jövő héten minden nap, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 17 órától konfirmációi előkészítő alkalom lesz Pomázon. Pénteken egészen hosszan tartjuk ezt az alkalmat majd. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon és bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön a mennybe menetel ünnepén 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 18 órakor pedig Pomázon. Pénteken 19 órakor a konfirmáció óra után még ifjúsági biblia órát tartunk. Jövő héten szombaton 15 órától konfirmációi vizsga lesz a pomázi templomban, 17:30-tól pedig presbiteri gyűlést tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig konfirmációi ünnepi istentiszteletet tartunk Pomázon. Konfirmálnak majd Bíró Anita, Cender Henrietta, Jánosa Noémi, Kis Boglárka, Lagoász Liliana, Lázár Árnika, Mazarai Médea, Osváth Míra, Pálfi Zsuzsanna és Rudolf Mónika. Hordozzuk imádságban fiatal leány testvéreinket. Egyben hadd kérjem gyülekezetünk minden tagját, hogy akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, lehet, hogy a gyülekezetből Csobánkán is vannak, kérem, hogy keressenek meg engem még most istentiszteletünk után, vagy a mai napon. Szeretnénk őket is megköszönteni, jövő héten vasárnap majd a pomázi konfirmációi istentiszteleten. Tehát aki nem Pomázon, vagy nem Csobánkán, de kerekem 50 évvel ezelőtt konfirmált, kérem, hogy keressen meg, hogy ne maradjon ki, hiszen így vagyunk mi, egy közösség, egy gyülekezet, egy egyházközség. Kedves testvérek, a hirdetések végén engedjétek meg, hogy egy igét olvassak még, amely ige meghatározta az elmúlt napokat személyes életemben, életünkben. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Testvéreim, az elmúlt néhány napban megtapasztaltam valamit. Először hadd említsem ennek a vicces oldalát. Azt tapasztaltam meg, hogy egy keresztény erényről ritkán prédikálok, és többet kell. Ez pedig a mértékletesség. Mértékletességet abban az értelemben gondolom, hogy az elmúlt néhány nap terhében nagyon sok támogatást, nagyon sok ételt kaptunk felajánlásként. Ebben arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek mértékletesebbek. Mert a lelki pásztorotok még joviálisabb lesz. Viszont egy dologban van olyan, amiben a mértékletesség a mérhetetlenség. Ez pedig a szeretet. És az elmúlt néhány napban ezt is megtapasztaltam, hogy a szeretetben viszont nincs mérték. Mert Jézus ebben az életén keresztül nem adott mértéket. Illetve a mérték ő maga, aki maga a szeretet. Éppen ezért az elmúlt héten az Isten gondviselő szeretete ölelt át bennünket, a ti imádságotokon keresztül, a ti szereteteteken keresztül is. Feleségemet kedden megműtötték. Megható volt az a pillanat, ahogyan csobánkai testvéreink is többen a saját vérüket is felajánlották a gyógykezeléshez, és hétfőn említette egy pomázi testvérünk, hogy volt olyan pillanata a múlt hét szombatnak, hogy 40-en voltak Dunakeszin a véradó busz előtt, akik olyan papírral jelentkeztek, hogy Nyilasné Darabos Andreának adnák a vérüket. Nem mind volt természetesen csoport azonos, de nagyon meghatódtunk mindezen. Meghatódtam azon, hogy emberek az ország különböző részeiről SMS üzeneteket küldtek, hogy imádkoznak értünk. Testvérek, a térképen kellett megnéznem azt a települést, ami oda volt írva a lelkipásztor neve mellé. Még csak nem is hallottam arról a településről. És meghatódott az a humor is, ahogyan a feleségemet köszöntötte a műtét reggelén az orvos, az osztályos orvos talán, amikor hajnalban bement a kórtermekbe, és igen, most a körülmények közepette éppen újítják fel a kórházat, néhány év múlva gyönyörű lesz. Megnézte a korlapot, és a feleségemhez fordult, azt mondta, magát már ismerem, magának gyűjt vért a teljes református egyház. Testvérek, mérhetetlen szeretetet tapasztaltunk az elmúlt néhány napban Isten részéről, és örömmel jelzem, hogy a feleségem a műtétnek a terheivel, fájdalmával, de jól van. És hogyha megengedtek egy utolsó egyházi humort, ez onnan is nyilvánvaló, hogy tegnap már négyszer felhívott, hogy én hogy vagyok. Úgyhogy Isten áldjon és őrizzen meg bennetöket. Nincs aggódásunk, hálaadás van a szívünkben, és békesség a lelkünkben. Testvéreim, alkalmunk végéhez értünk, a záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a húsvéti időszakban még egy húsvéti ének lesz, a 352. dicséretünk első verszakát énekeljük, Krisztus ím feltáradott. És vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, minden testvéremet bátorítom, hogy éljünk állampolgári jogunkkal és lehetőségünkkel, menjünk el szavazni. Áldás békesség!